Te vagy egyedül az Úr, Te vagy Jézus, az életünk Ura, az életünk betöltője. Minden gondunkat rád vetjük, Uram, drága Úr Jézus. Te elvégeztél mindent a kereszten, minden gondunkat felvitted a keresztre. Örök életet adtál nekünk, békességet, gyógyulást, szabadulást adtál nekünk, aggodásmentes életet. Hogyha rád tekintünk, át tudunk vészelni minden akadályt a Jézus nevében. Bármi körülmény, az ellenség bármely támadása jön ellenünk, Te velünk vagy, és megharcoljuk a hit szép harcát minden helyzetben. Mert tudjuk azt, hogy Te győztesen feltámadtál a halálból, és lefegyverezted az ellenséget. És velünk együtt tetted ezt, Uram, mi is ott voltunk veled, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy minél nagyobb megértést kapunk a megváltás művének az értelméből. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy magunkhoz vehetjük a drága igédet, a Te igazságodat, amely élő és ható, és eljut a csontunkig, az ízületekig, eljut a szívünkig, a velőkig, és minden részünkhöz, a testünkben, minden sejtünkhöz a Jézus nevében. Megtiltjuk a rebellis sejtek működését, megtiltjuk a rendellenes működést a testekben, a Jézus nevében. Elátkozzuk és levágjuk ezeket a gonosz tüneteket, felszólítjuk ezeket a tüneteket, hogy hagyják el a testeket a Jézus nevében, mert bennünk Jézus élete van. Jézus egészsége van. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet a torokra Jézus nevében. A köhögésre tiszta tüdőt szólítunk a Jézus nevében. Az ereknek tisztulást szólítunk a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te ezeket elvégzed, és már a kereszten el lett végezve. Köszönjük, hogy a hitünk által mi megkapjuk a válaszokat az imáinkra, mennyei Atyám. Akármilyen ellenség is támad ellenünk, Te ott vagy velünk. Te mindig a mi védőpajzsunk vagy, mennyei Atyám. És egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenünk perbe száz, kárhoztatunk a Jézus nevében. És ezt hisszük, mert ez meg van írva az igében. Köszönjük, mennyei Atyám. Mert van hatalmunk arra, hogy használjuk az igét, és használjuk ezt a hatalmat, amit nekünk adott a drága Jézus. Minden felett. Köszönjük Jézus nevében. Mert annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, ugyanez a drága szent szellem munkálkodik bennünk, és megeleveníti a mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk ezért. Hálákat adunk ezért. Hálákat adunk a Jézus drága szent véréért, amely megmosott minket, bűntelenné tett minket örök időkre. Köszönjük Jézus nevében. Hálákat adok a mai alkalomért, mennyei Atyám. Köszönöm az itt jelenlevő drága testvéreimet az Úrban. Köszönöm az életüket, köszönöm az ide szánt szívüket, az idejüket. Hálás vagyok értük, Uram, és azokért is, akik az interneten hallgatnak minket. Jézus nevében megáldom az ő életüket is, a családjukat is, Jézus nevében. Nyitott szíveket, halló füleket, látó szemeket szólítunk a mai napon is, és a drága szent szellemnek adjuk át a mai alkalmat, ő vezesse, irányítsa a mai üzenetet, amit Isten üzenni akar rajtam keresztül. Áldalak, dicsérlek, mennyei Atyám! Hatalmas a Te kegyelmed irántunk, a Te szereteted, a Te megbocsátásod, Uram. Köszönjük ezt neked a drága Jézus nevében. Amen, 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 saderia, mária. Halleluja, 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 halleluja. Drága mennyei Atyám, Te tudod, mi van a szívünkben, Te látod a mi szívünket, Te látod az életünket. Te már akkor ismertél minket, amikor még meg sem születtünk, és a Te szereteted átjárja az életünket, mert odaadtad nekünk magad. Köszönjük ezt neked, mennyei Atyám, és Te vagy a szívünk betöltője, és minden jó dolgot, amit a szívünk kíván, azt Te betöltöd. Jézus nevébe Te látod az utunkat, és mutasd meg nekünk a jövőben is a helyes utat, mennyei Atyám. A drága Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja, dicsőség az Úrnak, a mai napot az úrvacsorával folytatjuk, mindannyian veszünk úrvacsorát, mert Jézus bemutatta nekünk azt, hogy mielőtt elmegy a keresztre, hogy emlékezzünk meg róla. És nem erre a fizikai dologra kell emlékezni, fizikailag emlékezünk meg, de szellemi értelembe kell megtennünk, hogy a Jézus a keresztre ment, hogy az ő sebeiben gyógyulást nyertünk, az ő drága vére kifolyt értünk a kereszten, ami a bűneinket eltörölte. És ezt gyakorolnunk kell, és hitben megérteni, hogy ez mit jelent, ez a drága megváltás. Kiosszuk a kenyeret és a bort. 1 Korintus 11-es fejezete alapján vesszük az úrvacsorát, ez az új szövetségben van megírva, az új szövetségi részben, és Pál apostol, aki nem találkozott fizikailag az Úr Jézussal, hanem szellemben találkozott vele, ő azt írja itt le. Tehát az 1 Korintus 11-23-as versétől olvasom ezt az igét, amit Pál apostol írt le, aki nem volt az úrvacsorán, de szellemben megkapta, amit Jézus átadott nekünk. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a drága megtört testedet, amely értünk töretett meg. Köszönjük ezt neked, hogy a te sebeidben gyógyulást nyertünk. Köszönjük ezt a csodálatos művet a Jézus drága szent nevében, és vegyétek magatokhoz a gyógyulást. Amen. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, ama az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Jézus, a kereszten kiontott drága szent véredet, amely minden bűntől megmosott a múlt, jelen és jövő időben. Köszönjük neked, hogy minden napon tisztára mos minket ez a drága szent vér. A Jézus nevében, amen. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Hálákat adunk, mennyei Atyám, neked ezért a gyönyörű jelenlétért. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, a Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A mai napon Istennek a jóságáról fogok tanítani nektek, hogy milyen szeretet van Istentől felénk, hogy ő előbb szeretett minket. El sem tudjuk képzelni azt a szeretetet. Mi csak igyekszünk azt gyakorolni, ezt a mély, hatalmas szeretetet, amit Isten irántunk adott, az hatalmas dolog, és majd a üzenet végére meg is fogjátok érteni, hogy miről beszélek. A Jakab 1.17-es igeverssel kezdjük a mai alkalmunkat, a mai tanítást, amiben azt mondja Isten igéje, Jakab 1.17, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Amen. Azt írja Isten igéje, hogy minden tökéletes jó ajándék felülről való, a világosság atyától, és nem azt írja, hogy a sötétség atyától való, nem attól száll alá. Tehát Istentől csak jó dolgokat kapunk, és azt írja, hogy ő nála soha nincs változás. Ő mindig jót ad. Tehát nem azt mondja, hogy ha ma valami rosszat teszek, vagy rosszat mondok, vagy valamit elkövetek Isten ellen, olyan dolgot, ami nem kedves előtte, akkor nem azt mondja, hogy ma nem adom neked a jóságot, amikor jót teszek, akkor meg azt mondja, hogy igen. De az emberek olyanok. Egyik nap jók a másikkal, a másik nap meg rosszak. Tehát gyűlölködnek. Az egyik nap szeretik egymást, a másik nap gyűlölködnek. Tehát Isten nem ilyen. Ő minden nap szeret minket, akármilyenek vagyunk. Bármit követünk el, bármilyenek vagyunk. De ő szeretne a jó útra terelni minket. Tehát Isten nem gondolja meg magát egyik napról a másikra. Ő mindig szeret minket. És az Atya a jóságát Jézuson, a drága fián keresztül mutatta be nekünk. Hát Jézus, amikor leszületett ide a földre, ezt már többször hallottátok, emberi formát vett föl, megalázkodott, engedelmes volt, és büntelen volt. Ő, Jézus tökéletes volt. Képzeljétek el, hogy mégsem mondta magát jónak. A Lukács 18:19-ben azt olvassuk, Lukács 18:19-ben, hogy azt mondja neki Jézus, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak az egy Isten. Tehát Jézus tökéletes volt, és nem vétett soha az Atya ellen, mégis azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak. Tehát ez a Lukács evangéliumban van egy olyan történet, amikor oda viszik a kisgyermekeket Jézushoz, és hát felháborodnak azon, hogy miért viszik oda Jézushoz a gyermekeket, nekik is. Ők is Isten gyermekei, őket is Isten ugyanúgy szereti, mint a többi embert. És vannak ott ilyen írástudók, farizeusok, törvénytanítók, és az egyik főember, az egyik vallási vezető oda megy Jézushoz, és megkérdezi tőle, hogy hát mit kell tennem ahhoz, hogy üdvösséget nyerjek. Hogy jó mester, mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek. És erre válaszolta azt Jézus, hogy miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak az egy Isten. És együnk se sincs olyan tökéletes, olyan jó, mint Jézus volt, és pláne, hogy az Isten. Milyen jó. Tehát Jézus, amikor itt járt testben a földön, ő bemutatta az Atyának a jóságát, mert azt mondta, hogy ha láttatok engem, akkor láttátok az Atyát. Tehát Jézus bemutatta az Atyát. Amen. Mit tett? Mit tett? Csodákat tett, gyógyított, szabadított, ördögöket üzött, békességet hozott, és azt is mondta, hogy minden gondunkat bátran adjuk neki. Vessük őre át, és legyen bizodalmunk benne. És még sorolhatnám, mennyi mindent megadott nekünk. És ez a megváltás a leghatalmasabb mű, amit Isten megtervezett az emberiség számára. Magába foglalja az örök életet, a gyógyulást, a bőséget, ami egyben az üdvösséget jelenti, amiben nagyon sok jó dolog beletartozik, amik Istentől származnak. Ez már mind el lett végezve kereszten, amit Jézus Isten fia tett értünk és helyettünk. Jézus Krisztusban elnyertük mi is a tökéletességet, és kaptunk egy örökséget Istentől. Mindent megkaptunk. A hatalmat, a gyógyulást, szabadulást, minden, mindet úgy örököltük meg. Megszabadultunk a bűntől, ami örökre el lett törölve. Nem csak a szőnyeg alá lett söpörve, mint az Ószövetségbe, hanem tökéletesen el lett törölve örök időkre. Az ő sebei által gyógyulást nyertünk, és ő szegényé lett, hogy mi gazdaggá válhassunk. Az új szövetségben ez mind ránk vonatkozik a kereszt után. Ez mind. Viszont a Bibliának van egy átmeneti időkorszaka. Ugye tudjuk, hogy a Biblia két részből áll, az Új és az Új Szövetség. És van egy átmeneti időszak, ami a négy evangélium. De Jézus itt már az új szövetség alapjait fekteti le, hogy mi lesz, ha ő a keresztbe megy, hogy utána mit kell tennünk. Tehát azt mondja, hogy amikor én elmegyek innen a földről, a keresztre felmegyek, és felmegyek az Atyához, akkor sem áll meg itt a földön az élet, hanem megy tovább, dicsőségesen, mert én élni fogok utána is, és veletek fogok maradni. Azt mondja, hogy eltörlöm a bűneiteket. Éppé teszlek benneteket, hogy semmibe se legyen hiányotok. Mindent elmond a Biblia, hogy Jézus mit ígért nekünk, vagy Isten mit ígért nekünk. A mai napon a bűn kérdésével fogunk foglalkozni, hogy Jézus hogy viszonyult ahhoz, aki bűnkövetett el. Bemutatja, hogy hogyan viszonyuljunk mi is egy olyan emberhez, aki bűnt követel ellenünk, vagy bármi más módon. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kívánok olyan emberrel közösséget az Úrban, aki istentelen, rossz és erkölcstelen életet él. Sokan azt mondjuk, még keresztények is az ilyen emberekre, hogy utáljuk őket. Nézzük meg, hogy Jézus hogy viszonyult egy bűnös ember felé. A Márk evangéliumhoz lapozzatok, ha van Bibliátok, akkor megköszönném, ha mindenki megnézné. Márk evangélium 2. fejezetében a 13-tól 17-ig megtaláljátok a Lévi, vagyis a Máté történetét, a vámszedő történetet, tehát a Léviből lett Máté vámszedő történetét, amit megtaláltok a Márk és a Lukács evangéliumban is. És nagyon érdemes, ugyanúgy, ahogy a múltorán is elmondtam, nagyon érdemes ezeket mind átnézni, összeolvasni az egyszerű fordításból is, és egy csodálatos dolog jön ki belőle, egy csodálatos történet, és szellemben nagyon sok mindent megmutat nekünk. Én elkezdem a 13-as verssel, itt a Márk evangélium 2. fejezete 13-as versétől. Azt mondja az ige, vagyis Jézus, és ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala hozzá, és ő tanítja vala őket. Amen. Tehát a Jézus általában a tengerparton tanított, csónakba ülve szólt a sokaság fele, akik a parton ültek, vagy álltak, mindegy. Általában ott tanított, és ha azt megfigyelitek, hogy nem Jézus ment az emberekhez, itt ebbe az esetben, hanem az emberek mentek oda hozzá. Azt írja az egyszerű fordítás, hogy rengetegen gyűltek körülötte össze. Ez a tömeg vonzódott Jézushoz. Ő hozzájuk beszélt, és tanította őket. Jézusnak akkor még csak 4 tanítványa volt meg, 4, mondhatni azt is, hogy ilyen tanítvány kezdemények voltak, mert még Jézusnak nem volt meg a 12 tanítványa egybe, még akkor hívta el őket sorba. Tehát itt még csak Simon Péter volt, meg a testvére András, Jakab és János, a Zebedeus fiai. Tehát itt még a 4 volt meg, de az 5. lett ugye már itt a következőben, ha történetet végig fogjátok hallgatni, Máté, vagyis Lévi. Aztán a többi tanítvány is sorakozott fel hozzájuk szép sorba. Tehát ez a 4 tanítvány még nem sokkal ezelőtt kezdték el ezt az apostoli pályafutásukat, pályájukat, ezt a tanítványi pályát. Úgyhogy ők is ott voltak a tömegbe, tehát ők már ott voltak Jézussal, és a nagy tömeg is ott volt körülöttük. Tovább folytatva az igét. És amikor tovább méne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és mondta néki, kövess engem, és felkelvén követi őt vala. Ez az egy igevers rengeteg dologról szól. Ez nagyon sok mindent megmutat nekünk. Először is nézzük meg, hogy ki is volt az a Lévi. Ez a Lévi egy vámszedő volt, vagyis a mai nyelven adószedő volt. Neki az volt a dolga, hogy a kereskedőket elszámoltassa és behajtsa rajtuk az adót. Tehát beszedje az adót. Jézus idejében viszont az adószedő egy olyan foglalkozás volt, ez az adószedő olyan szinten volt, aminél mélyebbre már nem süllyedhetett egy ember sem. A legelvetemültebb, legmegvetettebb munka volt. Meg fogjátok hallani, hogy miért. Tehát Lévi olyan ember volt adószedőként, hogy a zsidók már rá sem néztek. Már nem meg se közelítették, és soha, de soha nem álltak vele szóba. A vallásos emberek nem beszélgettek vele. Abban az időben az adószedés 2 okból is meglehetősen megvetett foglalkozás volt a zsidók között. ehhez tudni kell, Lévi zsidó volt. Az egyik oka az volt ennek, hogy az emberek a saját zsebükre dolgoztak, ezek a vámszedők. A hatalom, vagyis a munkaadó, ugye kiadta, hogy például 25% az adó, ennyit vegyenek el a kereskedőktől, ennyit szedjenek be. De mire arra került a sor, hogy valakit elszámoltassanak az adóval, addigra ők már a saját elgondolásukból a többszörösére emelték ezt az adószázalékot. Tehát nagyon érdekes dolgok voltak abban az időben. Tehát a 25% már nem 25% volt, hanem többszöröse volt annak. Saját zsebre dolgoztak. De kié volt a hatalom? Ez volt a másik ok. Kinek szolgáltak ezek a vámszedők? Kiszolgálták az elnyomó uralmat azok a vámszedők, akik a rómaiaknak szedték a saját polgártársaiktól úgy az adót, hogy közben még alaposan meg is rövidítették őket, más szóval lenyúlták őket azzal a többszörös százalékkal, és a saját maguk által kitalált plusz százalékokkal. Tehát így mondom magyarul. Tehát Lévi zsidó volt, és a rómaiaknak dolgozott, és a saját népét becsapta magyarul. Mert ugye tudjuk azt, hogy a rómaiak elnyomták azért a zsidó népet. Tovább menve, tehát ott ül Lévi a munkahelyén, és mit tesz, ami drága megváltónk? Mindenki megrökönyödésére, mindenki meglepődésére oda megy ehhez a Lévihez, ehhez a vámszedőhöz, és szól hozzá. Annyit mond neki, hogy kövess engem. Egy ilyen embernek. Nem azt mondja neki, hogy amit mindenki szeretne hallani, hogy te elvetemült gazember, nem szégyeled magad. Majd Isten elszámol veled mindenért, amit tettél a néped ellen. Majd, ha megbánod a bűnödet, akkor majd szóba állok veled, akkor jöhetsz hozzám. Jézus csak két szót mondott Lévinek. Kövess engem. Legyél az én követőm, az egyik követőm. Legyél az én tanítványom. Nem csodálatos? Valószínű, hogy Jézus már akkor is tudta, hogy mi zajlik Lévi lelkében, amikor tőle csak pár méternyire tanított a parton. És azt is tudta, hogy ez a vámszedő Lévi soha nem fogja tudni letenni ezt a munkát, mert nem lesz olyan bátorsága, hogy feladja ezt a munkahelyet. Ezt is tudta Jézus. De nézzétek, milyen hatással volt Jézus rá. Hogyan reagált Jézus hívására. És felkelvén követi őt vala. A Lukács evangéliumban úgy írja, hogy és mindeneket elhagyván felkele és követi őt. Tehát gondolkodás nélkül felállt, és maga mögött hagyott mindent. Ami hátam mögött van, mindent elfelejtek, és megyek előre az Úr Jézus útjára. Tehát ott hagyta a munkahelyét, ott hagyta azt a pozíciót, ami nem volt rossz, egy fix fizetéssel, hiszen ebből el lehet tartani egy családot, és mindent meg lehet valósítani, olyan dolgot, amit a többi ember nem engedhetett meg magának. Mert ugye abban az időben szegénység uralkodott, sokan éltek szegénységben. Tehát Jézus ott hagyott mindent, és csatlakozott Jézushoz. Lévi szívét megérintette az, hogy ha megvetett is az emberek szemszögéből, mégiscsak kell valakinek, aki szóba áll vele, és nem kárhoztatja, hanem mit tesz vele, felszabadítja a gonosz tettei miatt. Látjátok ebben, hogy Isten nem az embert gyűlöli, hanem amit csinál, a bűnt. Az embert nem gyűlöli. Nem gyűlöli. És ha megnézitek, itt nem Lévi választotta Jézust, hanem Jézus választotta őt. És a Lévinek a szíve engedelmes volt, és azzal az engedelmességgel követte Jézust. De miért pont egy vámszedő kellett Jézusnak? Jézus pontosan tudta, hogy milyen megvetett a többiek szemszögéből. Akik azt kérdezték, pont egy ilyen ember kell neki. Egy ilyen embert képes elhívni követőjének. Hogyan tud majd ez az ember hitelesen beszélni az igéről? Hiszen tudjuk a múltját. Tudjuk azt, hogy honnan jött, mit tett. Hány olyan ember van a társadalomban, akit a társadalom nem fogad el? Hányan vannak? Például akik a börtönben vannak, sok bűnt elkövettek. A társadalom nem fogadja el, hát ő bűnés. Hát ő börtönben volt. Megpecsételik, megbélyegzik az életét. Ő ezt tette, ő parázsna volt, ő azt tette. Hányan vannak, akik kiszabadultak a börtönből, és hirdetik Isten üzenetét? Mit akar ez? Börtönben volt. Ő akarja az Isten üzenetét hirdetni? Nézzétek, Jézus mit tett. Hihetetlen. Ő felemelte ezt az embert, aki bűnt követett el. Miért pont Lévi kell? Miért pont ez a vámszedőke Jézusnak? Ez a megvetett csaló ember? Hát van erre egy magyarázat. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Látjátok, milyen kegyelmes Istenünk van, milyen jó Istenünk van, milyen szerető Istenünk van. És Lévi a szívében tudta azt, hogy Isten hívta előtt. És azt gondolta, hogy az a csoda, ami most vele megtörtént, ez nem maradhat csak az övé. Olvassuk tovább az igét. 15-ös vers azt írja. És lőn, amikor ő ennek házában asztalhoz üle, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan voltak és követik őt. Amen. Lévi nagy vendégséget rendezett Jézus tiszteletére a házában, írja Isten igéje, a másik fordításokban megnézitek, vagy a másik evangéliumban azt írja, hogy meghívja őt, vendégül hívja a házába. Vendégséget rendez neki a házában. És nem csak Jézust hívta meg, hanem meghívta a társait. Ami azt bizonyítja, hogy ott a parton, ott a vámszedő helyen nem egyedül ült Lévi, hanem a többi vámszedő is ott ült. Ott volt. És nem csak a társait hívta meg, hanem mindenféle rossz hírű bűnös embert is odahívott. Ugyanis azt olvassuk az igében, hogy vámszedők és bűnösök ülték körül az asztalt. Hogy ezt jobban megértsük, hogy mit jelent, a vámszedők alatt a férfiakat kell érteni, a bűnösök alatt pedig a nőket kell érteni ebben az esetben. Mert ezek a nők nem olyan nők voltak az asztalnál, annál az asztalnál, akikre az emberek jó szemmel néztek. Ugyanolyan kivetettek, megvetettek voltak, mint a vámszedők. Paráznák, házasságtörők, nem akarom részletezni, hogy mit tettek azok a nők, de ugyanolyan bűnösnek nézték, megvetettnek őket, mint a vámszedőket. És mondhatná erre valaki, hogy teljes joggal néztek rájuk rossz szemmel mások. És én ezt nem is vitatom, nem is akarok ezen vitatkozni, de egy biztos. Ezek az emberek bekerültek egy olyan bűnös körbe, amiből nincs kiút. És mégis van. De Lévi, aki most Jézus által nyitott ajtón át lépett ki ebből a körből, ebből a megvetett helyzetből, hogy mégiscsak lehető ennek a mesternek a követője, tanítványa, ezeket összehívja, és leülteti egy asztalhoz. És Jézus, aki azt mondta, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és meg is tartsa, és meg is mentse azt, aki elveszett, mit tesz? Odaül közéjük. Volt is ezen felháborodás. De nem azért ült le oda velük, hogy együtt borozgassanak, meg nótázzanak, hanem azért, hogy elmondja nekik azt, hogy mit jelent az Isten országa. elmondja, hogy azért jött az emberfia, hogy a sátán munkáját lerontsa, hogy elmondja nekik, hogy a bűnnek következménye a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban. Nem azért ült le közéjük, mert egyet értett az ő bűnös életükkel, hanem azért, hogy elmondja nekik azt a felajánlást, amit Isten az ő egyszülött fián keresztül tesz értünk, hogy hívja őket vissza az atyai házhoz. Hívja az atyához, térjetek meg. Gyertek vissza az atyához. Hát nem csodálatos? Az általunk megvetett emberek ugyanúgy Isten teremtményei, ahogy mi. Összeszorul az ember szíve, amikor látjuk azt, hogy a sok lepusztult ember ott van az utcán, a tereken, az aluljárókban. Képzeljétek el, hogy mennyivel inkább összeszorul az Istennek a szíve, aki a saját képére és hasonlatosságára alkotta meg őket. Kellenek-e a bűnös emberek Istennek? Igen, kellenek. Kellenek. De amikor azt hirdetjük, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, mert úgy szeret, ahogy vagy, akkor mindig hozzá kéne tenni azt, hogy soha nem akar úgy hagyni, ahogy vagy. Meg akarja az életedet változtatni. Nem akar úgy hagyni. Örök életet akar neked. És azt akarja, hogy ezen az úton menj tovább. Tehát azért gyűltek össze Lévi házában, hogy ezek az emberek találkozzanak a kegyelem lehetőségével. És nézzük meg, hogy kiket zaklatott fel ez a dolog. Ugye tudjuk azt, hogy a farizeusokat és az írástudókat. Nézzük a 16-os verset. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak. Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? Hát ugye ez kiverte biztosítékot a farizeusoknak és az írástudóknak, mert ugye milyen dolog volt az, hogy mit képzelesz, hogy oda megy és oda jön közéjük, ugye? Először is megbotránkoztak azon ezek a farizeusok és írástudók, hogy Jézus szóba állt ezzel a vámszedővel, és még ráadásul el is hívta követőjének. Majd azon háborodtak fel, hogy elment Lévinek a házába, és odaült a bűnösök közé, és együtt eszik velük. Azt mondják a Jézus tanítványainak ezek a farizeusok, hogy hogy lehet az, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel és mindenféle bűnössel együtt ül az asztalhoz? Hogy létezik ez? Mit képzel, hogy odaül a bűnösök közé, és beszélget velük, sőt, még együtt is eszik velük? Hogy teheti meg, hogy közösséget vállal ezekkel az emberekkel? És Jézus pedig tudta nagyon jól, hogy mi zajlik a farizeusoknak a szívében, és ezt válaszolja nekik. Nézzük a 17-es verset. És amikor ezt hallja vala Jézus, mondanékik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Amen. Máté evangélium egyszerű fordítása úgy írja, hogy értsétek meg végre, hogy mit jelent ez. Irgalmasságot kívánok, nem áldozatokat. Nem fejbeverni akarom az embereket, hogy ezt a bűnt meg azt a bűnt miért tette, gyónjál meg, és stb. Hanem irgalmat hozott, könyörületességet. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam. A Lukács evangélium egyszerű fordítása úgy írja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam, hogy változtassák meg a gondolkodásukat, és térjenek vissza Istenhez. Csodálatos, mikor megnézzük ennyi fordításban, hogy milyen gyönyörűséges dolgok jönnek ki. És a történteket végig gondolva láthatjuk, hogy Jézus bemutatja ennek a fáradt, megviselt, reménytelen világnak Isten jóságát, szeretetét, könyörületét, kegyelmét és megbocsátását. Ugye milyen jó Istenünk van? És rá szeretnék térni még a János 3.16-os ige versre, ami más fordításból fog elhangzani, 16-os, 17-es ige vers. Azt írja, hogy mert annyira szerette és nagyra becsülte Isten a világot. Isten annyira szerette a világot. Itt a világ kifejezés nem a földbolygót jelenti, hanem minket, az embereket jelenti. Lehet helyettesíteni a világot az emberekkel. Én most így fogom elolvasni. Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy még a saját egyetlen, egyszülött, egyedi fiáról is lemondott, hogy bárki, aki hisz benne, bízik benne, ragaszkodik hozzá, rátámaszkodik, az el ne vesszen, ne pusztuljon el, ne legyen elveszett, hanem örökké való élete legyen. Azt mondja, hogy ha bárki, aki hisz benne, bárki, a bárki az mindenki. Nem csak a keresztények, nem csak a hívő emberek, nem csak az egyházról szól, hanem az elveszettekről is, a bűnösökről is, azok is beletartoznak, hogy aki hisz benne. Mindenki, aki itt él a Földön, mind Isten teremtményei vagyunk. De amikor befogadjuk a drága Jézust, akkor az ő a Isten gyermekeivé válunk akkor, Isten gyermekeivé. Tehát bárki legyen az, bárhol él, bármilyen háttérből való, bármit tett, vagy bármit nem tett. Isten annyira szereti az embert, hogy mit ír Isten igéje? Lemondott Jézusról, hajlandó volt lemondani a fiáról, mint hogy rólunk lemondjon. Hát nem minket szeretett? Mindig szeret. Ez csodálatos dolog. A 17-es vers azt mondja, mert nem azért küldte Isten a fiút a világra, hogy megítélje, hogy elutasítja, kárhoztassa, ítéletet mondjon a világra, hanem, hogy a világ üdvösséget találjon, hogy a világ biztonságba kerüljön ő általa. Nem csodálatos ez is? Jézus egy előképet mutat be itt a vámszedő történetével, hogy milyen jó Istenünk van. Hogyha ő elmegy a keresztre, ez teljesen el lesz törölve az a bűn, amit itt Lévi megtett. Teljesen. És a mi bűneinket eltörölte. Minden emberét eltörölte a Földön. Csak sokan még nem tudnak róla. És a Róma 5-ös fejezet 8-as versével zárnám le a mai alkalmat. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Halleluja! Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által, ezt írja 21-es vers. És még nagyon-nagyon sok igeverset fel tudnák olvasni, el tudnák sorolni nektek itt. És sokrétű a megbocsátás is. Sokrétű a bűneltörlés. Már olyan szinten úgy értem, hogy ő, amikor beteg valaki, vannak olyan példák néhány történetben, amikor azt mondja, hogy bízzál, fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Amikor egy gutaütötthöz beszél Jézus. Valami bűnt követett el, és az nyomta őt. És ettől megszabadította, és meggyógyult, mert már olyan szinten lelki beteg lehetett ez az ember, hogy a testére kihatott. Ez a lelki probléma. Már testi problémát hozott elő. Mit mondott? Bízzál, fiam, erősödj meg az Úrban, higgyél minden egyes szavában. Megbocsátattak néked a te bűneid, és ezt még a megváltás előtt mondta. És megtörténtek ezek a csodák, hogy igen, szabaddá vált, meggyógyult. És még sorolhatnám, nem szeretnék belemenni, nagyon bele tudnak még menni ezekben a dolgokba. Dicsérjük az Urat, És ahogy a tanítványoknak megadta Isten és Jézus a hatalmat, hogy menjetek ki, űzzétek ki a tisztátalan szellemeket, ördögöket üzzetek, gyógyítsatok minden betegséget és minden erőtlenséget. Tehát minden, ami az utatokba áll, azt el tudjátok törölni. És meg tudjátok gyógyítani a betegségeket. Minden rossz dolgot, amit ami az ördögtől származik. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hiszem azt, hogy meg is értettetek dolgokat ebből, mert Isten igéjét csak úgy el szoktuk olvasni, átsiklunk rajta egy-egy történeten, és nem gondolkodunk el rajta, hogy az mit jelent. Mit jelent a szöveg környezete? Elejétől kell a végéig venni, és elgondolkodni rajta. Megrágni. Az a legjobb, mikor megrágjuk ezeket a dolgokat, és a szívünkben megéled, és tudunk róla beszélni. Amen.
Amen.
Én jól laktam a mai napon. Isten igéjével, ez a mennyei kenyér, és majd a testünket is fogjuk ebédre majd táplálni. Úgyhogy dicsőség az Úrnak. Amen. Imádkozok értetek, jó? Az van a szívemen most. Halleluja! Halleluja! Nem tudom, tapasztaltatok-e valamit. Én azt tapasztaltam most, így az alkalom végén, ahogy rátok tettem a kezem, hogy én is kaptam erőt, én is kaptam kenetet, mert az Úr jelenléte itt van, és mindenkin keresztül kiárad, és én is megkaptam a békességet. Én is kicsit zaklatott voltam. Én is megkaptam a békességet, és hálásak vagyunk ezért az Úrnak, hogy ilyen kegyelmes, ilyen szerető Istenünk van, és jó is róla beszélni. Ez a csodálatos. Megtörünk minden igát, ahogy a dicséretben is elhangzott. Esetleg valaki kapott-e valamit, valami üzenetből valamit, valami megerősítést, vagy valami olyan dolgot, amit szeretne mondani.
Mai tanítás címe, ha emlékeztek rá, Isten jósága. És szeretnélek arra benneteket emlékeztetni, hogy ma van az 505. évfordulója a reformációnak. Ma nem a Halloween-t ünnepeljük, hanem a reformáció napját. És a reformációval gyakorlatilag egy olyan áttörés jött a keresztények életébe, hogy a korábban büntető istenként ismert Isten helyett a kijelentések alapján kezdték meglátni Istennek a valódi arcát, a jóságát, amiről gyakorlatilag ma is szó volt. Két igét szeretnék veletek megosztani, ami nekem nagyon a szívemhez nőtt, és ez kapcsolódik a mai főcímhez. Az Efézus 5:1-2 vers a Message fordítás alapján. Figyeljétek meg, hogy milyen hatalmas. Vizsgáljátok meg, mennyire szeretett bennünket Krisztus. Az ő szeretete nem óvatoskodó, hanem tékozló, túlzó volt. Nem azért szeretett, hogy valamit megszerezzen tőlünk, hanem egész valóját nekünk akarta adni. És most beugrott az a cím, amikor voltunk a Daniel Kolenda alkalmán, ott ugye vakmerő szeretet szlogent használták, és lehet, hogy ebből az igéből merítették. Ez az ige olyan dolgot árul el Istenről, amelyet sokan nem tudnak, vagy nem értettek eddig. Hogy Isten, azaz a mi édesapánk, egy olyan mértékű elkötelezettséget tanúsított irántunk, hogy semmit nem bízott a véletlenre, sem az üdvösségünket, sem a megváltásunkat és az örökségünket, hanem ő ezt Krisztusban mind már megtervezte és elvégezte. És minden embernek van egy úgymond fizetsége az élete végén. Most a keresztényekre vonatkoztatva ez gyakorlatilag jutalmat jelent. Tehát az elvégzett feladataink alapján jutalmat jelent. A másik ige, az pedig Máté 16:27. Ezt szeretném kérni benneteket, ha tudjátok nézni, hogy számotokra eddig mit jelentett, mert nekem most teljesen új jelentést adott. Máté 16:27. Volt interaktív óránk szombaton is, és nagyon sokat kaptunk belőle. Tényleg felszabadulta jöttünk haza. 16-27, Máté 16-27. Mi fordításunk így szól. Mert az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. A végét hogy értettétek eddig? Még egyszer olvasom a végét. És akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Eddig én is rosszul értelmeztem, és valószínű sokan mások, mert úgy értelmeztem, hogy ugye eljön az Úr Jézus, és az én cselekedetem tettem szerint fog megítélni és megfizetni. Csak az a baj, hogy itt a fordításunkban az ő betű kisbetűvel van írva. Na most egy picit szeretném ezt részletezni, nem leszek hosszú. Mert eljön az embernek fia atya dicsőségében. Így kezdődik. Az ember fia Jézus, és ez a bekezdés alanya, hogy Jézus. Ő eljön az atya dicsőségében. Folytatom tovább. Az angyalaival együtt. Még mindig az ember fia bekezdés alanya, ezért az ő angyalairól van szó. És most jön a lényeg. Akkor Jézus megfizet mindenkinek Jézus cselekedetei szerint. Ugye, hogy mennyivel más a jelentése? Tehát, hogyha a kis őbetűt nagy őbetűre cseréljük, akkor gyakorlatilag, mivel Jézus már elhordozott minden bűnt, minden terhet, mindentől megváltott, ezért gyakorlatilag az ő kereszten elvégzett munkája alapján fog bennünket megítélni. Úgyhogy ez egy óriási dolog. És akkor itt a jegyzet azt írja, hogy Jézus még mindig a bekezdés alanya, itt a ige végén is, ezért a Jézus cselekedeteiről van szó. Arról a cselekedetről, amit a kereszten elvégzett. Szóval ez egy óriási világosságot hozott a számomra, és ráadásként látjátok, hogy folyamatosan kijelentést kapunk. A szombati iskolában is ugyanazt az igét egyik hallgató ilyen kijelentést kapott, a másik olyan kijelentést kapott, ugyanarról az igéről. Ez egy olyan eset, mint van egy ilyen tanmese, hogy a sötétben bevisznek egy elefántot egy sötét szobába, és mindenki tapogassa le, hogy hát ez milyen állat. És akkor amelyik részét tapogatja. Valaki azt mondja, hogy nagy füle van, mert azt tapogatja. Valaki azt, hogy nagy ormánya van, mert azt tapogatja. Tehát mindenki mást érzékel abból az elefántból, de amikor felkapcsolják a villanyt, akkor látják, hogy ez egy hatalmas állat, és igaz, mindegyik jellemző rá. Na most a kijelentések. A jelenésekben, a negyedik fejezetben, a 8-as vers azt mondja, hogy és ez a 4 élő lény, akinek egyenként 6-6 szárnya volt, tele volt szemekkel kívül és belül, a szárnyaik alatt, és soha nem hagyták abba nappal és éjjel azt mondani, hogy szent, 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 mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Ez a bővített fordítás szerint van így. De a lényeg az, hogy nem unalmas, hogy mindig azt mondják, hogy szent, 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 szóval most magunkat képzeljük bele, hogy mi is dicsérjük Isten, de nem reggeltől estig, de őnekik az nem unalmas, hogy mindig azt mondják, hogy szent, 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 szent az Úr. Ők azért mondják ezt, mert ott vannak atya jelenlétében, a dicsőségében, és folyamatosan új kijelentést kapnak, és az új kijelentéseken felbuzdulva dicsérik Istent, és mondják azt, hogy szent, szent, szent. Tehát itt a kijelentéseknek a folyamatosságára szerettem volna csak rávilágítani, hogy mi is beleléphetünk ebbe a cipőbe, hogyha szánunk időt Istenre, elmélyedünk benne, akkor a kijelentések jöhetnek folyamatosan. Köszönöm szépen! Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De ez az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen. Hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk.
Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-10-es versében, hogy aki a szívében hiti, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten szent szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani. Tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukás 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő szent szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság következőképpen hangzik. Mennyei Atyám! Azt tanítod az igédben, hogyha valaki Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei Atyám, a te igéd alapján Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ennek alapján most hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám! Köszönöm, Jézusom! A Szent Szellem örökké bennem van, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. az új szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket. Hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.